34. A Mercedes lekanyarodik a Spicy Sugar útról egy bekötő útra, amelyen táblák figyelmeztetnek, kizárólag szállítóknak és alkalmazottaknak. Fél kilométerre van egy gördülőkapu. Zárva. Jerome egy oszlop mellé kanyarodik, amelyre interkomot szereltek. Az itteni táblára azt írták, jelezze belépési szándékát.
Mond nekik, hogy rendőrség,
szól Hodges. Jerome leengedi az ablakot, megnyomja a gombot. Semmi sem történik. Ismét megnyomja, de ez alkalommal nem engedi föl. Hodgesnak lidércnyomásos sejtelme támad. A női robot fog válaszolni. A lehetőségek tucatjaival kecsegtetve a fiút. Ám ez alkalommal igazi ember, bár nem barátságos.
Hátul zárva vagyunk.
Rendőrség, mondja Jerome. Nyissa ki a kaput.
Mit akar?
Most mondtam, nyissa ki a rohadt kaput. Vészhelyzet. A kapu megindul, de Jerome ahelyett, hogy előre gurulna, ismét megnyomja a gombot. Maga biztonsági?
Én a főgondok vagyok.
Feleli a recsegős hang.
Ha a biztonságiakkal akar beszélni, hívja az őrség irodáját.
Ott nincs senki, mondja Hodges Jerome-nak. A koncertteremben van az egész bagás. Indulj már!
Jerome elindul, noha a kapu még nem nyílt szét teljesen. Végig karistolja a Mercedes újrafényezett oldalát.
Talán lekapcsolták, mondja. Tudták, hogy néz ki, talán már el is kapták. Nem kapták el, mondja Hodges. Oda bent van.
Na ezt honnan tudja?
Figyelj!
Zenét még nem hallanak, de mivel a vezetőülés ablaka le van eresztve, érzékelik a basszus lüktetését.
Megkezdődött a koncert. Ha Windom emberei elkaptak volna egy robbantót, azonnal lezárták volna a központot, és kiürítették volna az arénát.
Hogy juthatott be? Kérdezi Jerome, és a vollára csap.
Hogyan?
Hodges hallja a rettegést a hangjában.
Mindez miatta van. Minden miatta van. Fogalmam sincs. A fényképe ott volt náluk.
Előttük széles betonrámpa vezet lefelé rakodó térbe. Fél tucat műszaki ücsörög az erősítők ládáin és bagóznak. Pillanatnyilag nincs munkájuk. Nyitott ajtó vezet a koncertterem hátuljába. Hodges hallja, hogyan fonódik rá a zene a basszusra. Más hangot is hall. Sok ezer boldogan sikoltozó lányét, akik valamennyien a zéró ponton ülnek.
Már nem számít, miként jutott be Hartsfield. Hát csak nem segít a megtalálásában, már pedig az Isten szerelmére, hogyan lelhetnek rá egy sötét koncertteremben sok ezer ember között.
Miközben Jerome leparkol a rámpa alján, megszólal Holly.
De Niro mohawkot csinál magának. Ez lehet az.
Miről beszél?
Kérdezi Hodges, miközben kikászálódik a hátsó ülésről. Az ajtóban egy keki munkaruhás férfi várja őket.
A taxisofőrben Robert De Niro egy Travis Bickle nevű őrültet játszott.
Magyarázza Holly, miközben a gondnok felé sietnek.
Amikor elhatározta, hogy megöli a politikust, leborotválta a fejét, így a közelébe férkőzhetett anélkül, hogy felismerték volna. Csak a feje búbján hagyott egy tarajt, mint a Mohawk indiánok. Brady Hartsfield valószínűleg nem ezt csinálta, mert az túl bizarr lett volna.
Hodgesnak eszébe jutnak a mosdóban látott szőrszálak. Nem származhattak a halott asszony világos és valószínűleg festett hajából.
Holly, lehet, hogy zakkan, de ebben igaza van. Hartsfieldből bőrfejű lett. Mégsem érti, hogyan lehetne ez elegendő, amikor
a főgondok odalép hozzájuk.
Mi a baj?
Hodges előveszi az igazolványát és felvillantja üvegkújjával a stratégiai ponton.
Bill Hodges nyomozó. Önt hogy hívják, uram?
Jamie Gallison. A gondnok Jerome-ra és Holly-ra sandít.
A társa vagyok, mondja Holly.
A gyakornoka vagyok, teszi hozzá Jerome. A műszakiak felfigyelnek. Néhányan sietve elnyomják a blast, amely talán a dohánynál erősebb anyagot tartalmaz. A nyitott ajtón át Hodges látja a kivilágított kelléktárban a kulisszákat és a festett háttérfüggönyöket.
Mr. Gallison, komoly problémánk van,
mondja.
Szükségünk van Larry Windomra, itt és most.
Ne csinálja, Bill,
Bár egyre rosszabbul érzi magát, nem kerüli el a figyelmét, hogy Holly először szólította a keresztnevén. Nem törődik vele.
Uram, hívja fel a mobilján.
Gallison a fejét rázza. A biztonságiak nem visznek magukkal mobilt a szolgálatba, mert valahányszor ilyen nagy bulink van, mármint gyerekeknek való, mert a felnőttekkel más a helyzet. Az összes vonal bedugul. Ehelyett Holly megrángatja Hodges karját.
Ne csinálja, ráijeszt, és akkor megnyomja a gombot. Tudom, hogy így lesz.
Igaza lehet, szól Jerome. Azután talán mert eszébe jut, hogy ő csak egy gyakornok, hozzáteszi. Uram. Gallison riadtan néz rájuk. Ők itt ijesztenek meg? Mit nyomnak meg? Hodges nem mozdítja el a tekintetét a gondokról.
Mit visznek magukkal? Walkie-talkie? Rádió?
Ja, rádió. Olyan van nekik. Meghúzza a fülcimpáját. Tudja, olyan cuccuk, mint a nagyothaló készülék. Mint amilyet az FBI és a titkos szolgálat használ. De mi folyik itt? Ugye nem bomba? Nagyon nem tetszik neki, amit Hodges arcán lát. Elsápad, verejtékezni kezd.
Úristen, tényleg az?
Hodges bemegy mellette a barlang nagyságú raktárba, ahol akkora az űrzavar, mint egy padláson. A kulisszák, raklapok, kotta tartók között van egy ácsműhely és egy jelmezvaroda. Itt még harsányabb a zene. Hodgesnak kezd nehezére esni a lélegzés. A fájdalom lefelé kúszik a bal karján, a mellkasát abroncsok szorítják, de a feje tiszta.
Brady vagy kopasz, vagy kurtára nyírta és befestette a haját. Esetleg besötétítette a bőrét alapozóval, színes kontaktlencsét vagy szemüveget használ. Ezzel együtt továbbra is ő az egyedülálló férfi egy kislányokkal zsúfolt teremben. Miután ön riasztott a Windomot, Hartsfield továbbra is feltűnő és gyanús lehet. És ott van még a robbanóanyag. Holly és Jerome tud róla, de Hodges többet náluk. Acélcsapágygolyók is vannak, valószínűleg annyi, mint szaron a légy. Még ha nem is csípték nyakon az ajtóban, hogy tudta mindezt bevinni? Tényleg ennyire rossz itt a biztonsági őrség?
Gallison megragadja a bal karját, és amikor megrázza, Hodges a halántékában is érzi a fájdalmat. Ő magam megyek, elkapom az első biztonságit, és szólok a rádióján Windomnak, hogy jöjjön ide és beszélje magával.
Nem, feleli Hodges. Ezt nem teheti, uram.
Holly Gibney az egyetlen ember, aki tisztán lát. Mr. Mercedes odabent van, bomba van nála, és csak Isten kegyelméből nem robbantotta fel már is. Késő már a rendőrséghez, késő a biztonságiakhoz. Sőt, Bill Hodgeshoz is. De leül egy üres ládára.
Jerome, Holly, gyertek ide!
Oda mennek. Jerome szeme vadul villog, alig tudja fékezni páni félelmét. Holly sápad, de külsőleg nyugodt.
Az, hogy kopaszra nyírta magát, nem elég. Ártalmatlannak kellett kiadnia magát. Talán tudom, hogy csinálta, és ha igazam van, tudom, hogy hol van.
Hol? Kérdezi Jerome. Mondja meg, elkapjuk. Mi kapjuk el?
Nem lesz könnyű. Mostanra vörös riasztásban van, állandóan ellenőrzi a közvetlen környezetét. Téged ismer, Jerome. Jégkrémet vettél abból a rohadt Mr. Teiszti fagylaltos kocsiból. Magad mondtad.
Bill, hát sok ezer embernek adott el fagylaltot.
Persze, de a West Side-on hány fekete van?
Jerome hallgat, most ő harabdálja az ajkát. Mekkora a bomba? Kérdezi Gallison. Talán beindíthatnám a tűzriadót?
Csak akkor, ha kurva sok ember halálát akarja okozni,
feleli Hodges. Határozottan nehezebb a beszéd.
Abban a pillanatban, ahogy veszélyt érzékel, felrobbantja, ami nála van. Ezt akarja?
Gallison nem felel, Hodges visszafordul két valószínűtlen társához, akiket Isten vagy valamiféle szeszélyes végzet rendelt mellé ma estére.
Veled nem próbálkozhatunk, Jerome, velem pláne. Már akkor lesett rám, amikor még fogalmam sem volt a létezéséről.
Hátulról közelítek, mondja Jerome, ahol nem lát. A sötétben, ahol csak a színpadfényei világítanak, nem vesz észre.
Ha ott van, ahol én gondolom, akkor ennek az esélye legjobb esetben is 50%. Ez pedig nem elég.
Hodges a nőhöz fordul, aki már őszül, az arca azonban egy neurotikus tizenévesé.
Magának kell, Holly. Most arra a kapcsolón van az ujja, maga az egyetlen, aki elég közel juthat hozzá, anélkül, hogy felismerni.
A nő eltakarja cserepes száját az egyik kezével, de ez nem elég. Oda teszi a másikat is. A szeme hatalmas és nedves.
Isten irgalmazzon nekünk, fohászkodik Hodges. Nem ez az első alkalom, amikor erre kell gondolnia Holly Gibney-től.
Csak akkor, ha velem jön, mondja az ujjai között a nő. Talán akkor...
Nem mehetek, feleli Hodges. Szívrohamom van.
Hát ez remek, nyög fel Gallison.
Mr. Gallison, van itt külön hely a rokkantaknak? Kell lennie, igaz?
Persze, félúton lefelé.
Nem csupán becsempészte a bombáját, gondolja Hodges. Megtalálta a tökéletes helyet, ahol a legnagyobb kárt okozhatja. Figyeljenek, parancsolja. Ne kelljen kétszer mondanom.
35. Hála a felvezetőnek, Brady fölengedett egy kicsit. Ez a nagyvásári szemét, amit az ő felderítő útjának az idején rakottak ki, vagy a színpadon kívül van, vagy a fejük fölé függesztették. Az első 4-5 szám, amit a banda eljátszik, csak bemelegítés. A díszlet hamarosan előkerül, vagy oldalról, vagy fölülről, mert a banda elsősorban azért jött ide, hogy eladják a legújabb szarukat. Amikor a kölykök, akik közül sokan először vannak popkoncerten, meglátják az óriás kerék villogó fényeit és a tengerparti háttérfüggönyt, eldobják a taknyos agyukat. Akkor, pontosan akkor fogja megnyomni a kettes holmi gombját, és ennek a boldogságnak az arany buborékjával utazik el a sötétségbe. A nagyhajú szólóénekes térden állva fejez be egy szirupos balladát. Nagyhatja a fejét, kitartja, és buzis érzelgéssel rezegteti az utolsó hangot. Focsék énekes, és valószínűleg rég megérett a végzetes túladagolásra, de amikor felemeli a fejét, és azt bőgi, ti ott, hogy érzitek magatokat? A hallgatóság megkapja a dili hoppot, mint várható. Brady pár másodpercenként körülnéz, ellenőrzi a környezetét, ahogy Hodges megmondta, és a szeme megakad egy kis fekete lányon, aki tőle jobbra két sorral följebb ül. Ismerem.
Kit keresel?
Kiáltja túl a pipaszár lábú szép lánya következő dal bevezetőjét. Brady alig hallja. A lány vigyorog, és Brady arra gondol, milyen nevetséges dolog, hogy egy lány, akinek pipaszár van a lába helyén, bármin képes vigyorogni. A világ baromira, kurvára kibaszott vele, hogyan érdemelne ez meg egy halvány mosolyt, pláne egy ilyen füligérő, kótyagos vigyort. Nyilván el van szálva.
Egy barátomat! Kiáltja vissza.
Mintha lenne olyanom, gondolja.
Mintha.
36. Gallison elvezeti Hollyt és Jeromot, nos, valahova. Hodges a fejét lehorgasztva ül a ládán, kezét a combjára támasztja. Az egyik műszaki tétován oda megy hozzá, és felajánlja, hogy kihívja a mentőket. Hodges megköszöni, de visszautasítja. Azt nem hiszi, hogy Brady meghallhatja egy közeledő mentő szirénáját, vagy bármi mást, a Rand Hír ricsajában, de nem akar kockáztatni. A kockáztatás juttatta ide őket és mindenkit a mingóban, beleértve Jerome anyját és húgát. Inkább meghal, sem hogy még egyszer kockáztasson. Szinte reménykedik, hogy így történik, és nem kell magyarázatot adnia erre a nagy határszarra. Csak hát, Janie. Ha Janie-re gondol, ahogy nevet, és épp a megfelelő szögben csapja félre a fején a tőle kölcsön vett puha kalapot, tudja, hogy ha előről kezdhetné, valószínűleg ugyanezt tenné. Legalábbis nagy részt. Ha előről kezdhetné, talán kicsit jobban figyelne Mrs. Melbourne-re. Azt gondolja, hogy közöttünk járnak, mondta Bowfinger, és ezen mindketten férfi mód kuncogtak, noha csak magukból csináltak hülyét. Mert Mrs. Melbourne-nek volt igaza. Brady Hartsfield tényleg nem ember, és egész idő alatt közöttük járkált. javította a számítógépeket, és árulta a fagylaltot. Holly és Jerome eltűntek, Jerome magával vitte a 38-ast, amely Hodges apjáé volt. Hodges komoly fenntartásokkal engedte be a fiút egy zsúfolt hangversenyterembe egy töltött pisztolyjal. Normális körülmények között csodálatosan kiegyensúlyozott srác, de sokkal kevésbé kiegyensúlyozott, amikor az anyja és a húga forog veszélyben. Ám Hollyt meg kell védeni. Ne felejtsd el, te csupán a hátvéd vagy, mondta a fiúnak, mielőtt Gallison elvezette őket, ám Jerome nem válaszolt. Hodges még abban sem biztos, hogy egyáltalán hallotta-e őt. Minden esetre elkövetett mindent, amit lehet, nem maradt más, mint ülni, harcolni a fájdalommal, harcolni a levegőért, várni a robbanást, és imádkozni, hogy ne jöjjön. 37. Holly Gibneyt kétszer kezelték intézetben, egyszer 10, egyszer 20 évesen. A pszichológus, akihez később járt, úgynevezett felnőtt korában, ezeket a kényszer vakációkat úgy nevezte, hogy a valóság szüneteltetése, ami nem volt jó, sokkal inkább illett rá a pszichotikus szünet, amelyről sok ember sosem tér vissza. Holly egyszerűbb nevet talált ezeknek a szüneteknek. Totális kiborulások voltak, ellentétben a kiborult állapot alacsonytól mérsékeltig terjedő fokozataival, amelyekben mindennapjait élte. 20-as éveinek totális kiborulását a főnöke okozta a Cincinnati Frank Mitchell nívós otthonok és rezidenciák nevű ingatlan közvetítő cégnél. A főnökének, az elegáns ifjabb Frank Mitchellnek olyan feje volt, mint egy értelmes pisztránnak. Állandóan azt fújta, hogy a lány munkája selejtes, a munkatársai utálják, és csak is akkor maradhat meg a cégnél, ha ő továbbra is fedezi. Amit meg is tesz, amennyiben lefekszik vele. Holly nem akart lefeküdni ifjabb Frank Mitchell-el, és nem akarta elveszíteni a munkáját. Ha elveszíti a munkáját, akkor elveszíti a lakását is, és haza kell mennie Pipogya apjához, és basáskodó anyjához. Végül úgy oldotta meg a konfliktust, hogy egy napon korán ment be, és szétverte ifjabb Frank Mitchell irodáját. A saját fás ládányi irodájában találták meg, a sarokban feküdt összegömbölyödve. Ujjainak hegye véres volt, mert úgy rágta őket, mint a csapdába esett állat. Az első totális kiborulását Mike Strudevant okozta, ő akasztotta rá a dögletes csúf nevet, a Makegeret. Abban az időben az első gimnazista Holly semmi mást nem akart, csak azt, hogy észrevétlenül surranhasson egyik helyről a másikra. Frissen sarjadt melléhez szorítva könyveit, hosszú haja mögé rejtve pattanásos arcát. De már akkor is olyan problémái voltak, amelyek messze túlnőttek a pattanásokon. Szorongás, depresszió, álmatlanság. És a legrosszabb, a stimmelés. A stimmelés az önstimulálás rövidítése, ami úgy hangzik, mint az önkielégítés, pedig nem az. Kényszeres mozgás, amelyet gyakran kísér egy személyes, töredékes párbeszéd. Az önstimulálás enyhébb változata a körömrágás és az ajkak harabdálása. Ennél szélsőségesebb a csapkodás, a mell és az arc ütése, vagy a karkörzés, mintha a stimmelő láthatatlan súlyokat próbálna emelni. Nagyjából 8 éves kora táján vette föl azt a szokást, hogy karjaival átfonta a vállát, remegett, motyogott és grimaszolt. Ez 5-10 másodpercig tartott, azután egyszerűen folytatta, amit korábban csinált, olvasott, vart, vagy kosarazott az apjával a kocsi felhajtón. Szinte észre sem vette, mit csinál, amíg az anyja meg nem látta és rá nem szólt, hogy ne rázza magát és ne vágjon pofákat, mert az emberek még azt hiszik, hogy rohama van. Mike Strudevant azok közé a viselkedésig csökött hímek közé tartozott, akik úgy tekintenek vissza a középiskolára, mint életük elveszett aranykorára. Utolsó éves volt, és Cam Knowleshoz hasonlóan istenien jóképű. Széles váll, keskeny csípő, hosszú láb és olyan szőke haj, amely szinte dicsfényként vette körül a fejét. Benne volt a foci csapatban, természetesen, és a pompon lányok előtáncosával járt, természetesen. A középiskolai hierarchia egészen másfajta szintjén élt, mint Holly Gibney, aki rendes körülmények között sose keltette volna fel a fiú figyelmét. Mégis ez történt, mert egy napon a menzára menet rájött a stimmelés. Éppen arra jött Mike Strudevant és néhány focista haverja. Megálltak, rábámultak erre a lányra, aki magát szorongatja, remeg és olyan pofát vág, amitől a szája legörbül, a szeme résnyire szűkül. Tagolatlan hangsor, talán szavak, talán nem, szűrődött ki összeszorított fogai között. Te meg mit makogsz? Kérdezte Mike. Holly ujjai ellazultak a vállán. Vad megdöbbenéssel nézett Mike-ra. Nem tudta, miről beszél, csak azt látta, hogy őt bámulja. És a barátai is őt bámulják. És vigyorognak. Tátott szájjal nézett rá. Mi? Makogsz, ordította Mike. Maki, maki, makegér. A többiek átvették tőle, miközben a lány leszegett fejjel rohant a menza felé, és neki ment a szembejövőknek. Attól kezdve Holly Gibneyt a Walnut Hills-i középiskolában makegérnek hívta a diákság, és ez így is maradt a karácsonyi szünet utolsó napjáig. Az anyja úgy talált rá, hogy mesztelenül összegömbölyödve feküdt a kádban, és azt mondta, hogy nem megy vissza a Walnut Hills-re. Ha az anyja kényszeríti, mondta, akkor öngyilkos lesz. Voilà, totális kiborulás. Amikor jobban lett, egy kicsivel más iskolába ment, ahol kisebb, valamivel kisebb volt a stressz. Sosem látta többé Mike Strudevantot, de még mindig álmodott arról, hogy fut egy végtelen iskolai folyosón, néha csak egy szál bugyiban, mindenki rajta nevet, mutogatnak rá és makkegérnek csúfolják. Ezekre a régi szép középiskolás napokra gondol, miközben ő és Jerome a fő gondokat követik a szobák útvesztőjében a Mingo koncertterem alatt. Úgy dönt, hogy Buddy Hartsfield olyan lesz, mint Mike Strudevant, csak kopaszon. Reméli, hogy Mike is kopasz, akárhol lakjon is most. Kopasz, kövér, a cukorbaj küszöbén, megverve egy háklis feleséggel és hálátlan gyerekekkel. Makegér, gondolja. Most megfizetsz, gondolja. Gallison keresztül vezeti őket az asztalos műhelyen, a varrodán, egy csomó öltözön, azután végig egy folyosón, amely olyan széles, hogy raklapokat és komplett díszleteket is szállíthassanak benne. A folyosó egy nyitott ajtajú teherliftben ér véget. Vidám popzene harsog lefelé az aknán. A dal a szerelemről és a táncról szól. Semmi olyanról, amit Holly megért. A liftet nem használhatják, mondja Gallison, mert ez a színfalak mögé visz, és onnan nem juthatnak el a nézőtérre anélkül, hogy keresztülnek kellene gyalogolniuk a bandán. Ide figyeljenek! Ez a fickó tényleg szívrohamot kapott? Maguk tényleg rendőrök? Nem úgy festenek. Jerome-ra sandít. Maga túl fiatal. Hollyra néz, a tekintete még gyanakfobb. Maga pedig... túl stikkes? Segíti ki Holly. Nem mondtam ilyet. Talán nem, de ezt gondolja. Holly tudja. Egy lány, akit valaha makegérnek csúfoltak, mindig tudja. Én hívom a rendőröket, mondja Gallison. Az igazi rendőröket. És ha ez valami vicc, tegye, amit tennie kell, feleli Jerome, és azt gondolja, miért ne. Hívja a Nemzeti Gárdát is, ha akarja. A következő néhány percben ennek így vagy úgy, de vége lesz. Jerome tudja ezt, és látja, hogy Holly is. A pisztolya, amelyet Hodges adott neki, a zsebében van. Nehéz és furcsán meleg. Egész más, mint a légpuska, amelyet 9 vagy 10 éves korában kapott születésnapi ajándékba, az anyja fenntartásai ellenére. Még sosem viselt pisztolyt. De ez itt valahogy elevennek rémlik. Holly a lift mellett balra mutat. Mi van azzal az ajtóval? Amikor Gallison nem felel, azzal folytatja. Segítsen! Kérem! Talán nem vagyunk igazi rendőrök, talán magának van igaza, de a nézőtéren valóban van egy ember, aki nagyon veszélyes. Mély lélegzetet vesz, és kimondja azokat a szavakat, amelyekben alig hisz, még ha tudja is, hogy igazak. Uram, rajtunk kívül nincs senkijük. Gallison töpreng, majd azt mondja. A lépcsőn a nézőtér bal oldalára jutnak. Hosszú lépcsősor. A tetején két ajtó van. A bal oldali kivezet az épületből, a jobb oldali a nézőtére nyílik, lent a színpad mellett. Olyan közelből a zene beszakíthatja a dobhártyájukat. Jerome megérinti a pisztoly markolatát, és azt kérdezi. Pontosan hol ülnek a rokkantak? Brady ismeri a lányt. Ismeri! Először sehogy se jön rá honnan. Olyan, mint amikor a szó a nyelvünk hegyén lebeg. Azután, amikor a banda rákezdi, hogy táncpark ketten szeretkezni jó, beugrik. A ház a Tiberi lénen, az, ahol Hodges pubikája lakik a pereputjával, a fehér nevű niggerek fészke. Leszámítva a kutyát persze. Az Odell fixen nigger név, és Brady meg akarta ölni. Csak végül az anyját ölte meg helyette. Brady emlékszik arra a napra, amikor a nigger kölyök odafutott a Mr. Tasty fagylaltos kocsihoz. A bokája még zöld volt a fűtől, amelyet a kövér ex rendőr kertjében nyírt. A húga meg ordított. Vegyél nekem csokoládét, kérlek! A húg neve Barbara. Ő az. Élet nagyságban és ronda, mint a bűn. Két sorral följebb ül a barátnőivel és egy asszonnyal, akinek az anyjának kell lennie. Jerome nincs velük, és ettől őrült boldogság tölti el Bradyt. Hadd éljen, Jerome. Ez így épp jó. De a húga nélkül, meg az anyja nélkül. Hadd tudja meg, milyen érzés. Még mindig Barbara Robinsont nézve becsúsztatja az ujját Frankie képe alá, és megkeresi a kettes holmi kapcsolóját. Megsímogatja a vékony polonát úgy, ahogy megsímogathatta, de csak néha, kivételes alkalmakkor, az anyja melbimbóját. A színpadon a Randhír énekese spárgát csinál, az a szűk farmerja most biztosan szétpasszírozta a tökét, feltéve, ha van neki. Azután talpra ugrik, és oda megy a színpad széléhez. A csirkék sípítanak. A csirkék a csápoló kezüket nyújtogatják, hogy megérinthessék, a szivárvány összes kislányos árnyalatára festett körmeik ragyognak a reflektorfényben. – És, srácok, szeretitek a vidám parkot? – ordítja Cam. Azt visítják, hogy igen. – Aztán szerettek-e körintázni? Azt visítják, hogy imádnak. – Csókoltak már meg benneteket óriás keréken? A visítozás eszelőssé fokozódik. A hallgatóság ismét felpattant, a fénykévék cikkáznak a tömeg fölött, Brady már nem látja a zenekart, de nem számít. Már tudja, mi következik, mert ott volt a rakodótérben. Cam bizalmasan belesuttog az erősítőbe. Nos, akkor ma este megkapjátok ezt a csókot! Sípolni kezd a Korg szintetizátorra átírt kintorna. Váratlan fényár önti el a színpadot, narancs, kék, vörös, zöld, sárga. Döbbent sóhaj fogadja a vursli leereszkedő kellékeit. A körhinta és az óriás kerék már forog. Ez új albumunk címadódala, és őszintén reméljük, hogy tetszeni fog, bőgikem. A többi hangszer is csatlakozik a szintetizátorhoz. A sivatag sír minden irányban, zendít rá Cam Knowles. Az örökké valóságig beteged vagyok. Brady, mintha a lobotomizált Jim Morrisont hallaná, azután diadalmasan felüvölt. Mi gyógyíthatna meg engem, srácok? A hallgatóság tudja, és már harsogja is a szöveget, miközben a zenekar hangerőre kapcsol. Baby, baby, a te szerelmed az, ami nekem kell. Szeretjük egymást őrült szerelemmel. Ahogy nem szerettem én még soha. Brady mosolyog. Egy zavarodott ember üdvözült mosolyával, aki hosszú idő után végre rátalált a békére. Lepillant a sárgán izzó jelzőlámpára. Olyan éle addig, hogy meglássa, mint zöldre vált. Azután a nigger csajra pillant, aki állva tapsol és rázza a lófarkát. Nézz rám, Barbara, gondolja. Nézd rám, Barbara! Azt akarom, hogy én legyek az,
akit utoljára látsz. Barbara annyi időre veszi le a szemét a színpad csodáiról, hogy megnézze, ugyanolyan jól mulat-e a kopasz ember is a kerekesszékben, mint ő. Mert valamilyen érthetetlen okból a magáénak érzi. Talán emlékezteti valakire? De hát az nem lehet. Az egyetlen rokkant, akit ismer, Dustin Stevens az iskolában, de ő még csak egy kis másodikos. Ennek ellenére van valami ismerős abban a rokkant kopasz emberben. Az egész este olyan volt, mint egy álom, és amit most lát, abban is van valami álomszerű. Először azt hiszi, hogy az ember a kerekes székben integet neki, de nem erről van szó. Mosolyog, és beint a középső ujjával. Barbara először nem hisz a szemének, pedig így van. Egy asszony közeledik a kopasz emberhez, kettesével szedi fölfelé a fokokat, olyan gyorsan, hogy szinte fut. Mögötte pedig, úgy szólván a sarkában, lehet, hogy csak ugyan álmodik, mert az ott olyan, mint... Jerome! Megrángatja az anya ruhájának az ujját, hogy elvonja a figyelmét a színpadról. Mama! Az... Ekkor minden egyszerre történik. Holly első gondolata az, hogy Jeromenak kéne elől mennie, mert a kopasz, szemüveges alak a kerekes székben, legalábbis pillanatnyilag, nem a színpadot nézi. Elfordul, és valakit bámul a középső szakaszban. Hollynak úgy rémlik, hogy éppen beint valakinek a mocsokféreg. De már késő, hogy helyet cseréljen Jerome-mal, pedig a pisztoly a fiúnál van. A kopasz keze eltűnt az ölében támaszkodó kép mögött, és Holly borzasztóan fél, mert ez azt jelentheti, hogy felkészült. És ha ez a helyzet, akkor csak másodpercek maradtak. Legalább a szélem van, gondolja. Nincs terve. Hollynál a tervezés rendszerint odáig ér, hogy milyen nassolnivalót készítsen oda magának az esti filmhez, de zavart elméje most az egyszer kitisztult, és amint odaér az emberhez, akit keresnek, pont a helyes szavak, az Isten ilyen helyes szavak jönnek ki a száján. Le kell hajolnia, hogy túlordítsa a banda sodró, erősített dübörgését és a lányok eszelős visítását. Mike! Mike Strudevant! Te vagy az? Brady meglepetten fordul el Barbara Robinsontól, Holly pedig adrenalintól fűtött erővel meglendíti a Bill Hodges-tól kapott, csomóra kötött zoknit, a vidám suhit. A suhi leír egy rövid, kemény ívet, és pontosan a halántékán találja el Brady tarfejét. A nő nem hallja, milyen hangot ad a banda, és a rajongók egyesült kakofóniájában. Azt viszont látja, hogy a koponya behorpad egy akkora darabon, mint egy kis teáscsésze. Brady keze a levegőbe repül, az, amelyiket eddig elrejtett, leveri Frankie képét a földre. Az üveg eltörik. Mintha Hollyt nézné, de annyira fennakadt a szeme, hogy csak a szivárvány hártyája alsó körszelete látszik. Brady mellett a pipaszár lábú lány döbbenten bámul Hollyra. Barbara Robinson úgy szintén. Senki más nem figyel rá. Mindenki áll, tapsol, hajlong és énekel. Hadd szeresselek a maga módján! Végighajtunk a tengerpartján! Brady tátog, mint egy hal, amelyet most húztak ki a folyóból. Új nap virrad ránk, itt vagy velem? Megcsókollak az óriás keréken. Jerome a nő vállára teszi a kezét és ordít. Holly! Mi van a pólója alatt? A nő hallja, a fiú olyan közel van, hogy a lélegzete Holly arcát legyezi minden szónál, de csak úgy, mint azokat a távoli rádió adókat késő éjszaka, valami DJ-t vagy evangéliumi ordibátort az ország túlsó végéből. Nesze egy kis ajándék makegértől, Mike! Ismét megüti Bradyt, ugyanazon a ponton, csak erősebben. A horpadás mélyebb lesz a koponyáján. A vékony bőr fölreped, kibudjan a vér, először gyöngyökben, azután pántlikában, lefolyik a nyakon, piszkos lilára festi a kék ránt hírpóló nyakát. Brady félre nyakló feje a jobb vállának csapódik, dideregni kezd és csosszog, mint a kutya, amelyik nyúlvadászatról álmodik, gondolja a nő. Mielőtt ismét lecsaphatna, pedig de szeretné, Jerome elkapja és megpördíti. Vége, Holly! Vége van! Mit csinál?
Terápia, mondja, azután minden erő kiszalad a lábából. Lezöttyen a szék sorok közé. Újai elernyednek a vidám súhi összecsomozott végén, és az a surcia mellé pottyan. A színpadon a banda továbbra csajozik. Valaki rángatja a karját.
Jerome, Jerome!
Elfordul Hollytól, és Betty Hartsfield megroskadt alakjától, és megpillantja a kisúgát, akinek szeme tágra nyílt a félelemtől. A mama mögötte áll. Pillanatnyi túlfűtött állapotában Jerome egy csepet sem csodálkozik, ugyanakkor tudja, hogy a veszély még nem múlt el.
Mit csináltál? Kiáltja egy lány. Mit tettél vele?
Jerome visszafordul, és látja, hogy a Hartsfield melletti kerekes székben ülő lánya lekonyult alak felé nyúl. Jerome felordít.
Holly, ne hagyd!
Holly felpattan, de megtántorodik, és majdnem ráesik Bradyre, ami biztosan élete utolsó bodlása lenne, de sikerül talpon maradnia és elkapnia a lány kezét. Olyan gyönge, hogy Holly egy pillanatra megszánja. Közel hajol hozzá, és ordít, hogy biztosan hallani lehessen, amit mond.
Ne érj hozzá! Bomba van nála, és azt hiszem, be is élesítette!
A lány visszahőköl. Talán megértette, talán csak megijedt Hollytól, aki a szokásosnál is vadabbul néz ki. Brady erősebben reszket és ráng, Hollynak ez nem tetszik, mert homályos sárga fényt lát a póló alatt, és a sárga a baj színe.
Te mit keresel itt, Jerome?
Kérdezi Tánya. Egy jegyszedő közeledik. Menjenek az átjáróból, kiáltja.
Azonnal hagyják el az átjárót.
Jerome megragadja az anyja vállát, és közel húzza magához, hogy a homlokuk összeérjen.
Ki kell menned innen, mama? Fogd a lányokat, és indulj azonnal. Vidd magaddal a jegyszedőt is, mondd, hogy a lányod rosszul lett. Kérlek, ne kérdezgess.
Az asszony látja a szemét, és nem kérdezget.
Mama, kezdi Barbara, mi...
A többi belevész a banda recsegésébe és a hallgatóság kórusába. Tanya megfogja Barbara karját, és oda megy a jegyszedőhöz. Ugyanakkor int Hildának, Dánának és Betsynek, hogy jöjjenek utána. Jerome visszafordul Hollyhoz. A nő Brady fölé hajol, aki továbbra is reszket a fejében tomboló agyi viharoktól. A lába steppel, mintha öntudatlanságában élvezné a Rant hír zenéjét. A keze céltalanul csapkod, és amikor az egyik megközelíti a póló alatti halvány sárga fényt, Jerome úgy üti félre, mint egy kosárlabda védő a palánk alatt.
El akarok menni innen, nyöszörgi a rokkant lágy. Félek!
Jerome ezt megérti. Ő is el akar menni innen, és halálosan fél, de pillanatnyilag a lánynak maradnia kell. Brady pedig elzárta az útját, ők pedig nem merik megmozdítani. Még nem. Holly, mint oly gyakran, ismét megelőzi Jeromot.
De még maradnod kell, drágám, mondja a kerekes székben ülő lánynak. Nyugi, és élvezd a koncertet!
Mennyivel egyszerűbb lenne, ha sikerült volna megölnie, és nem csupán gyagyára vernie Hartsfieldet. Vajon Jerome lelőné, ha ő kérne meg rá? Valószínűleg nem. Nagy kár. Ebben a zajban valószínűleg megúszná.
Megőrült, hüledezik a lány.
Az emberek folyton ezt kérdezik tőlem, feleli Holly, és nagyon óvatosan elkezdi felhúzni Brady pólóját.
Fogja le a kezét, utasítja Jeromot.
Na és ha nem bírok vele?
Akkor nyírja ki az anyabaszót.
A hallgatóság felugrik, hajladoznak és tapsolnak. Ismét repülnek a strandlabdák. Jerome egy gyors pillantást vett maga mögé, látja, hogy az anya a jegyszedő kíséretében fölfelé vezeti a lányokat a széksorok között a kijárat irányába. Legalább egy gól nekünk, gondolja, és visszafordul Bradyhez. Megragadja a két kezét, összemarkolja őket. Hansfield csuklója síkos a verejtéktől. Mintha két csapkodó halat fogna.
Nem tudom, mit csinál, de gyorsan csinálja, kiált oda Hollynak.
A sárga fény egy műanyag kütyűből jön, amely megbütykölt tévé távkapcsolónak tűnik. A csatornák megszámozott gombjai helyére fehér billenő kapcsolót szereltek, olyas fajtát, amivel a villanyt kapcsoljuk fel a nappalinkban. Egyenes állásban van. A szerkentyűből vezeték lóg, és eltűnik Hartsfield feneke alatt. Brady röffen egyet. Váratlan, savanyú bűzt éreznek. Kiengedett a hólyagja. Holly az urinesztrára pillant, nem úgy fest, mintha bármivel is össze lenne kötve. Felkapja, odaadja a kerekesszékben ülő lánynak. Fog csak meg! Fúj, ez pisi, mondja az, majd pedig ez nem is pisi. Valami van benne. Olyan, mint az agyag. Tedd le! Jeromenak túl kell ordítani a zenét. A padlóra! Óvatosan! Hollyhoz fordul. Siess a nyavajába! Holly a sárga lámpát nézi, és a kapcsoló kis fehér bütykét. Előre vagy hátra kapcsolhatja, de egyiket sem meri megtenni, mert nem tudja, melyik a ki és melyik a bom. Fölveszi Brady hasáról a kettes holmit. Minden bátorságára szüksége van hozzá, mert mintha egy méregtől püffett kígyót fogna. Fogja a kezét, Jerome, csak fogja szorosan. De olyan síkos, morog Jerome. Ezt eddig is tudtuk róla, gondolja Holly. Síkos féreg. Síkos anyabaszó. Megfordítja a ketyerét, azt parancsolja az ujjainak, hogy ne remegjenek, és megpróbál nem gondolni arra a 4000 emberre, akik még csak nem is tudják, hogy az életük a szegény, zavaros fejű Holly Gibney kezében van. Az elemtartó fedelét nézi. Aztán lélegzetét visszafojtva lecsúsztatja, s a padlóra ejti. Örekezben két AA elem van. Holly beakasztja a körmét az egyiknek a peremébe, és arra gondol, Isten, ha létezel, kérlek, add, hogy működjön. Egy pillanatig nem bírja mozdítani az ujját. Azután Brady egyik keze kiszabadul Jerome szorításából, és a nő fejére csap. Holly megrándul, az elem, amelyet piszkált, kipottyan a helyéből. A nő várja, hogy a világ felrobbanjon, és amikor nem robban, megfordítja a távkapcsolót. A sárga fény kialudt. Holly sírni kezd. Megmarkolja a fő vezetéket, kitépi a kettes holmiból. Na most már eleng kezdi, de Jerome megelőzte. Úgy szorítja magához Hollyt, hogy alig kap levegőt. De nem bánja. Ő is megöleli a fiút. A hallgatóság vadul éljen ez. Azt hiszik, hogy a dal éjjenzik, pedig valójában minket éltetnek. Sikerül Jerome fülébe sugnia. Csak nem tudnak róla. Most pedig engedjen el, Jerome. Túlságosan szorít. Engedjen el, mielőtt elájulnék. Hodges még mindig a rakodó térben ül a ládán, és nincs egyedül. Egy elefánt ül a mellén.
Valami történik. Vagy a világ távolodik tőle, vagy ő távolodik a világtól.
Úgy véli, az utóbbiról van szó. Mintha egy kamerában ülne, amely egy sínen hátrál. A világ ugyanolyan fényes, mint korábban, de egyre kisebb, és körülötte egyre szélesebb a sötétség gyűrűje. Minden akarat erejével tartja magát, várja, hogy lesz-e robbanás, vagy nem lesz. Az egyik műszaki fölé hajol, és megkérdezi, jól van-e.
Kékül a szája, mondja, Hodges elhessegeti. Neki figyelnie kell.
Zene, éjenzés, boldogság, sivalkodás. Semmi más.
Legalábbis még nem. Tartsd magad, mondja magának. Tartsd magad.
Tessék, kérdezi a műszaki, és ismét fölé hajol. Mit mondott?
Azt, hogy tartsd magad.
Suttogja Hodges, de már alig kap levegőt. A világ akkorára zsugorodott, mint egy vadul villogó ezüst dollár. Azután az is eltűnik, nem azért, mert elvesztette az öntudatát, hanem mert közeledik valaki. Janie az. Lustán rízszálva. Az izgatóan félrecsapott puha kalapot viseli. Hodgesnak eszébe jut, mit mondott az asszony, amikor ő azon tűnődött, mitől lett akkora szerencséje, hogy Janie ágyában kötött ki. Nem sajnálok semmit. Nem hagyhatnánk ezt ennyiben? De igen.
Ja.
Lehunja a szemét, és lezuhan a ládáról, mint tojás Tóbiás a falról. A műszaki utána kap, de csak enyhíti az esést, nem állíthatja meg. A többiek odagyűlnek.
Hát tudja valaki, hogyan kell szájonát újraéleszteni? Kérdezi az, aki elkapta Hodges-t.
Előre lép egy műszaki, aki hosszú őszülő lófarkat és Judas Coyne feliratú kifakult pólót visel. A szeme vörös.
Én igen, de nagyon el vagyok szálva.
Azért próbáld meg. A lófarkas letérdel. Azt hiszem, ez az űrge már kifelé tart. Jegyzi meg, de azért munkához lát. Odafönt a Randhir újabb dalba kezd, női csodálóinak sikoltozó éjjelző kíséretében. Ezek a lányok egész életükben emlékezni fognak erre az estére. A zenére, az izgalomra, a strandlabdákra, ahogy szállnak a hajladozó táncoló tömeg fölött. Majd olvasnak az újságokban a robbanásról, amely nem következett be, de a fiataloknak a meg nem történt tragédia csak álom. Az emlékeik? Az a valóság. Hodges egy kórházi szobában ébred. Meglepődik, hogy még él, azon viszont nem lepődik meg, hogy régi társa ül az ágya mellett. Az első gondolata az, hogy a karikás szemű borostás Pete, akinek felkunkorodó inga alérja, majd belebök a torkába, rosszabb színben van, mint ahogy ő érzi magát. A második gondolata Jerome és Holly.
Leállították?
Kérdezi reszelős hangon. A torka csontszáraz. Próbál felülni. A körülötte lévő gépek mogorván sípolni kezdenek. Visszafekszik, de a szemét nem veszi le Pete Huntley arcáról.
Le?
Le, bólint Pete. A nő azt mondja, hogy Holly Gibneynek hívják, de szerintem igazából Sheena a dzsungel királynője. Na, Habsi pedig? Hát, Gibney a szart is kiverte belőle. Még kómában van. Agyi funkciói minimálisak. Ha ismét talpra állsz, meglátogathatod, ha akarod. Alig 3 ajtónyira van tőled.
Hol vagyok? A megyei kórházban?
A Keenerben. Intenzív osztály.
Hol van Jerome és Holly?
A belvárosban. Egy rakás kérdésre kell válaszolniuk. Közben Sheena mamája azzal fenyegetőzik, hogy ember halál lesz, ha nem hagyjuk abba a lánya zaklatását. Egy nővér jön be, és közli Pete-tel, hogy távoznia kell. Mr. Hodges vitális jeleiről mond valamit, és hogy ez az orvos parancsa. Hodges fölemeli a kezét, noha ez némi erőfeszítésébe kerül.
Jerome fiatalkorú, Holly pedig problémás. Ez egészért én felelek, Pete.
Ó, tudjuk mi azt, feleli Pete. De tényleg... Ez teljesen átértelmezi a nyugállomány szó jelentését. Az ég áldjon meg, Billy. Mit műveltél?
A legjobbat, ami tőlem telt.
Feleli és lehunja a szemét. Elsodródik. Azokra a fiatal hangokra gondol, akik együtt énekeltek a bandával. Ma otthon vannak. Épségben, egészségben. Ezt a gondolatot magához öleli, amíg el nem alszik. A közlemény. Polgármesteri hivatal. Mivel Holly Rachel Gibney és Jerome Peter Robinson fölfedték a Midwest Culture and Arts Complex Mingo hangverseny termében elkövetni tervezett terrorista merényletet, és mivel rájöttek, hogy ha értesítik a MEC biztonsági szolgálatát, a terrorista felrobbanthatja a több font acél-snapnellel kombinált nagyerejű bombát, ezért személyesen hatoltak be a Mingo hangverseny terembe, és, mivel testi épségüket kockáztatva, személyesen szálltak szembe a terroristával, és mivel nevezett terrorista megfékezésével számos halálesetet és súlyos személyi sérüléseket akadályoztak meg, és mivel hatalmas és hősies szolgálatot tettek a városnak, ennél fogva én, Richard M. Tjuki polgármester, átadom Holly Rachel Gibneynek és Jerome Peter Robinsonnak városunk legmagasabb kitüntetését, a szolgálati érmet. És kijelentem, hogy 10 éven át térintésmentesen vehetnek igénybe minden közszolgáltatást, továbbá elismerve, hogy bizonyos cselekedeteket nem lehet megfelelően viszonozni, tiszta szívünkből megköszönjük nekik, amit tettek. A fentieket aláírásommal és a város pecsétjével hitelesítem. Richard M. Tjuki, polgármester.